Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és az apropó pedig az, hogy a közelmúltban néhány héttel ezelőtt látott napivágott Garbai Sándorról készült könyve, e-book formájában, e-könyv, elektronikus könyv formájában. És a másik apropó, hogy legyek egy kicsit szubjektív, ugye pont az az utca, ami régen Garbai Sándor utca volt, több egyszer bemondtam, mint hírszerkesztő, hogy Túri József utca, és kérdezték, hogy István, melyik az a Túri József utca, és akkor mondtam, hogy a gimnázium mögött a Garbai utca, és így már nagyon sokan tudták, de ez lényegtelen. Szerbusz István, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és külön köszönöm azt, hogy ilyen remek, nagyon alaposan átgondolt, exakt formában eljuttattad hozzánk ezeket az információkat, amit szerintem nekünk, halasiaknak kutya kötelességünk tudni Garbai Sándorról. Szia István!
Köszöntök én is mindenkit. Nem mindegy, hogy milyen utcanevek vannak azért Kiskunhalason, nyilvánvaló módon. Ez a Garbai név, nem tudom, hogy miért került oda, ahova annak idején volt egyébként, hogy ennek a régi történelmi neve az, hogy Malom utca, mert volt ott régebben egy malom, de a Garbainak meg így a gimnáziumhoz van köze, ugye, és az építkezésénél ugye ő részt vett, akkor még mint ilyen iparos tanonc, és ott segédkezett, és később egyébként bizonyos kapcsolatait erre is építette, mert félegyházi, meg szabadkai munkásokkal is így teremtett kapcsolatot, hogy ugye emlékeztek rá, hogy én is ott voltam, és valóban ott voltak, mert nagyon sokan voltak akkor ott azon az építkezésen, az egy hatalmas, grandiózus építkezés volt itt egyébként Kiskunhalason, és hát Garbai szerintem akkor ismerkedik először úgy igazából a munkásokkal és a munkás élettel, hogy ez hogy is néz ki belülről.
Honnan az ötlet, hogy neked ezzel a témakörrel kell foglalkozni, és miért pont most?
Az időpont szerintem majdnem, hogy nem számít, hogy 2021-et írunk. 2009-ben láttam először ezt a kéziratot. Nyilván, mivel érdekel kiskolás története, így Garbai Sándor, mint az egyike azoknak, akik a legtöbbre vitték a közigazgatásban, hiszen ez a pozíció, ez a kormányzó tanács elnöki pozíció, ez gyakorlatilag egy miniszterelnöki, meg köztársaság elnöki pozíciót is jelentett számára, tehát ő vitte a legtöbbre a halasiak közül. Ezért mindig nyilvánvaló módon érdekes volt, hogy mi és hogy történt vele, és hogy zajlott az élete. Én megmondom őszintén, először ott 2009 környékén elsősorban arra voltam kíváncsi, miután megtudtam, hogy van ez a hatalmas kézirat, visszaemlékezés, levelezés a Politikatörténeti Intézet levéltárába. Először az érdekelt, hogy a halasiakról mit ír. Ennek a gyűjtése is megvan, és majd ezt is szeretném majd egyszer publikálni egyébként. Tehát engem először is az érdekelt, hogy halas, és arról mit ír, de hát amikor én ezt a 1172 oldalt végiglapoztam, hát akkor rájöttem, hogy ebben sokkal több van. Van benne Budapest, életmódtörténet, nyilván politikatörténet, munkásmozgalomtörténet, mit gondolt ő maga Trianonról. Hát nyilván ez azért nem abban a korszakban íródott, amikor ezek az események zajlottak, tehát nem a tanácsköztársaság ideje alatt, nem 20-as évek alatt, hanem ez már azért az élete végén, tehát a 40-es évek közepén, nyilván ekkor már egy kicsit azért szubjektív. Szóval a lényeg az, hogy halas. Halas volt a fókusz. Elsősorban ez érdekelt engem, amikor megtudtam, hogy létezik ez az anyag. És hát azért is volt nekem furcsa, meg érdekes, mert hogy erről nagyon keveset tudtunk. Tehát ez nincsen publikálva. Hát gondoltam, hogy pont a társköztársaság elnökének, ilyen nagyon vulgárisan mondva az ő tisztségét, hát mi az, hogy nincsen kiadva egy ilyen mennyiségű anyaga, meg alig lehet megtalálni belőle valamennyi idézetet. Néztem akkor a tanácsköztársasággal kapcsolatos szakirodalmat, és alig-alig idézgették. Hát eleve Garbait nagyon kerülgetik, és nem igazán említik, ugye egy ilyen másodlagos, harmadlagos figurának állítják be nyilvánvaló módon, ennek tudjuk a hátterét, és elsősorban itt ugye Kun Béla neve merül fel állandóan újra és újra a tanácsköztársaság kapcsán. Ettől függetlenül furcsa volt, hogy miért nem foglalkoztak ezzel a kézzel, és hát amikor először végiglapoztam, akkor azért éreztem ebben, hogy hát itt azért vannak nagyon szélsőséges nézetek. Van egy kommunista ellenesség, meg azt is fölírtam akkor, hogy hát itt azért a zsidókkal kapcsolatban hát nem feltétlenül úgy nyilatkozik meg ő maga, ahogy azt már a korszakban szokásos volt egy baloldali politikus részéről.
Ha végig gondolom az eseményeket, és az én gyermekkoromat, fiatalkoromat is felüleli, hogy ugye beszéltünk, hogy Garbai Sándor utca volt nagyon sokáig. Elneveztek róla egy intézményt, nem is ok nélkül, ahogy mondtad a felvezetésben, az ipari iskolát, hiszen ő is, ha jól emlékszem, és olvastam a könyvedet, különböző segédként kezdte a pályafutását, és a főtéren is volt egy emlékmű róla. Miért?
Nyilvánvaló módon a 45 utáni rendszernek kellettek a különböző ilyen ikonok, bár elég furcsa volt kezdetben a viszonyulás, tehát nem rögtön csaptak le erre az egész történelmi eseményre, 45 után sem, hanem fokozatosan. Én azt mondanám, hogy nagyjából az 50-es évek végétől kezdődik el az, hogy a Tanácsköztársaságról, hát egyrészt nyilván publikációk születnek, aztán ugye filmek is, filmsorozatok, ugye ismerünk néhányat, néhány emlékezeteset is, és ennek kapcsán indul el a Garbaival kapcsolatos, meg a többi szociáldemokratával, illetve a kommunista vezetővel kapcsolatos kutatás is, meg megjelennek az ő visszaemlékezéseik, róluk szóló könyvek, emléktáblák, hát ugye csak hogyha azt vesszük, akkor a 19-es mártírokat is ugye itt Kiskunhalason csak az 50-es évek végén kezdik el exhumálni. Tehát nem rögtön indul el a Tanácsköztársasággal kapcsolatos, hogy is mondjam, kialakítása annak a nézetnek, hogy ez mondjuk a munkásmozgalomnak egy ilyen csúcspontja, hanem egy kicsit később. Nyilván rengeteg volt a kérdőjel azokban az emberekben is, akik részt vettek benne. Tehát ezt ugye a Garbainál is ott, itt olvashatjuk, hogy nem mindenkit hívnak vissza mondjuk 45 után, Garbait sem. Nagyon érdekes, hogy Garbait sem hívják vissza Magyarországra, és sokakat csak úgy hívnak vissza, hogy hát gyakorlatilag elfogadják azt, hogy ők már nem tudnak majd a politikai hatalom csúcsára kerülni, hanem ilyen parkolópályára mehetnek, kapnak valami követi címet, vagy egyszerűen nyugdíjazzák őket. Tehát az, hogy itt Kiskunhalason lett úgymond Garbainak szobra, megjegyzem, egy kicsit azért ezek mind későbbiek, tehát ne felejtsük el.
Az,
igen. Sőt, a díszpolgári címet is megkapja Garbai, az csak a 70-es években következik be. Tehát, hogy ezek mind-mind későbbiek. Őt a 80-as években már inkább azért veszik elő, mert magán az MSZMP-n belül is van egy ilyen kvázi ilyen reformszárny, egy ilyen kicsit ilyen szociáldemokráciával is összekacsintó gondolkodásmód, és ennek lesz egy ilyen emblematikus figurája, hogy akkor foglalkozzunk Garbaival, de közben meg ugye tudjuk, hogy közben ők se akarják kiadni ezeket a visszaemlékezéseket, illetve levelezéseket, tehát nagyon furcsa a helyzet Garbai kapcsán, illetve hát magát az iskolát sem nevezik el rögtön róla a 45 után, hanem sokkal később, nagyon sokáig ugye 618-as számú ipari iskolának hívják. Hát nagyon érdekes egy tanulóról elnevezni, én mindig azt mondanám, hogy inkább az alapítóról kell egyébként ezeket az iskolákat elnevezni, és ez most ugye meg is valósult Vári Szabó István tekintetében. Még a másik név lehetett volna mondjuk a Babó Mihály országgyűlési képviselő, ők ketten voltak azok, akik gyakorlatilag szorgalmazták, és tényleg az iskola alapítás mögé álltak még a dualizmus időszakába. Szerintem furcsa azért. Pláne úgy, hogy azért Garbai, miután elkerül Budapestre, nem nagyon tartja a kapcsolatot a várossal. Vannak családlátogatások, de nagyon, nagyon azt látjuk, hogy megszakad a kapcsolat.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Végső István történész, és az apropó a beszélgetésnek, hogy megjelent a közelmúltban egy kötete Garbai Sándorról, az ő személyiségéről, ki is volt valójában Garbai Sándor, ez lehetne akár a motto is. Mindjárt folytatjuk Istvánnal a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, és arról beszélgetünk, hogy valójában ki is volt Garbai Sándor, és az apropó az, hogy a közelmúltban néhány hete látott napvilágot az a kötet, az a nagyon alaposan feldolgozott kötet, amely be is mutatja ezt a halasi embert, aki legmesszebbre jutott gyakorlatilag politikai pályafutását tekintve kiskunhalasiak közül. István, valójában ki volt Garbai Sándor, ki mi volt a családja, hogyan nőtt föl, milyen körülmények között? Érdekesen olvastam, hogy erőteljesen nem volt iskolázott, hogy finoman fogalmazza.
A kornak megfelelő iskolázottsággal rendelkezett, én azt gondolom. Azt azért el kell mondani, hogy először ugye Szabó Ágnes, illetve Varga Lajos az, aki foglalkozik az ő történetével, élettörténetével, de hát ők sajnos hiába ismerték, hiszen pont azon a munkahelyen dolgoztak, hiába ismerték nagyon jól ezt a kéziratot. Használták, de nem használták föl teljes mértékben, és sok mindent kihagytak az élet történetéből, de én azt gondolom, hogy ezért viszonylag azért ők is elég alaposak voltak. A kényes témákat kerülték. Garbai Sándor 1879-ben született itt Kiskunhalason, egy valóban egy ilyen nagyon szegény családban, és hát azért egy iparos tanonciskolát elvégzett, kőműves segéd lett, és felkerült Budapestre. Állítólag már itt megismerkedik a munkásmozgalommal, aminek ugye itt az egyik ilyen emblematikus figuráját ő is szerette, később is emlegetni a Fazekas Gábor, És hát itt volt egy munkáskör, és akkor ismerkedtek a szocializmussal, meg a szociáldemokráciával, és de igazából ő ott fönt Budapesten, ami akkor is egy ilyen iszonyatosan multikulti volt, egy ilyen vidéki, tényleg addig világot nem látott embernek, gyakorlatilag nem talál ismerősöket, meg barátokat, meg akikkel le tudna ülni, mert annyira sok ugye a német körülötte, a különböző szláv nyelvű emberek veszik körül, és hát keresi a kvázi a magyarokat Budapesten, és a szociáldemokraták között találja meg azt a helyet, ahol egyrészt tud művelődni, másrészt valóban az ő nézeteinek megfelelő emberek társaságába kerül. Elindul egy ilyen hatalmas nagy karrier, én is azt gondolom. Ő elsősorban autodidakta módon készül föl gyakorlatilag erre a politikai karrierre, valószínűleg nagyon sokat olvasott, nyelvet tanul, ezeket így nem tudjuk nagyon pontosan behatárolni, de valószínűleg a német nyelvet biztos, hogy elsajátítja, de lehet, hogy más nyelveken is egyébként megtanult. Rendkívül olvasott volt, és hát ami talán az egyik legfontosabb volt az ő életében, hogy volt egy nagyon jó kiállása neki, egy ilyen magas ember volt, és nagyon jól tudott beszélni. Tehát, hogy ezt nagyon kiemelték a kortársak is, hogy gyakorlatilag a szociáldemokraták egyik legjobb szónoka volt, ugye Bokányi Dezső mellett, akinek szintén voltak halasi kapcsolatai. Ő, mint Garbai Sándor, egy szónok volt gyakorlatilag a párton belül, és ez ugye nagyon, tudjuk, hogy nagyon fontos. Akkor is nagyon fontos volt, hogy meg tudjon szólalni egy politikus, és el tudja mondani a gondolat, egy most is nagyon fontos nyilvánvalóban. Azokból lesz a jó politikus, meg az, aki tényleg az első vonalba kerülhet. És hát Garbai Sándor ilyen volt. És ő ráadásul tudatos is volt, mert próbált szakpolitikus is lenni, tehát ő az építőiparral foglalkozik, a munkásbiztosítással, és ugye ilyen szervezetekbe is vesz részt, tehát belép a Szociáldemokrata Pártba, és hát a különböző ilyen szakszervezetekben igyekszik dolgozni, és hát elég hamar mindegyikben szinte az első pozíciót meg is ragadja, és hát ott van a szociáldemokratáknak az első vonalában. Ő ugye nem a nagy gondolkodók közé tartozik, mondjuk mint a Kunfi Zsigmond, vagy mások, tehát nem feltétlenül ez az elméleti politikus, de hát ő is ír, publikál, a Népszavánál dolgozik, különböző kisebb kiadványai neki is megjelennek már az első világháború előtt is, tehát én azt gondolom, hogy egy fontos politikus, ő egy szakpolitikus, tehát amennyire most ismerjük a szakpolitikusokat, ő is egy szakpolitikus volt, nem biztos, hogy feltétlenül őt említették meg az akkoriak sem, mint szociáldemokrata politikust, de ő ott van az első vonalban, és ott van minden fontosabb értekezleten, tanácskozáson, gyűlésen, és elmondja a véleményét, de ő elsősorban szakpolitikus. És akkor itt jön egy érdekes dolog, ami hát ugye az életét nagyon meghatározza, az, hogy azért a munkás mozgalom felsőbb rétegeibe a kortársak is úgy látták, illetve most is vannak olyan történetek, akik azt látják, hogy nagyon sok volt a nem keresztény származású. És sokan ennek tudják be, hogy Garbai Sándor is ugye református volt, nem volt zsidó, és ennek is köszönhető volt, hogy őt azért szerették így kitenni a kirakatba, hogy na, lám, itt van egy igazi, vidéki, hát mondjuk az, hogy ilyen munkásszármazású figura, ébredjen már bennetek egy kis jó indulat a szociáldemokraták felé, tehát ez nem az, amit mondjuk a jobboldali, szélső jobboldali propaganda mond a munkásmozgalomról, hogy itt mindenki zsidó, hanem hát itt van egy református vidéki politikus ember, aki ráadásul még jó kiállású is, jól tud beszélni. Így lehet összerakni a Garbainak a politikai karrierjét, de hát azért még mindig ebben is nagyon sok a kérdőjel, hogy valójában ő hogy jut el ebbe a pozícióba. Sokan még a kortársak közül is kételkedtek, hogy hogy jutott ilyen magas szintre. Őt azért már próbálják magán a párton belül is ugye minél magasabb pozícióba juttatni. Ő az elnökségnek a tagja egyébként. Ezek egyébként nagyon komoly funkciók voltak abban a korszakban.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Végső István történész, helytörténész, aki a közelmúltban írt egy könyvet, illetve látott napvilágot, az a kötet az ő tollából, amely Garbai Sándor életét, munkásságát, tevékenységét különös tekintettel mondjuk a Tanácsköztársaságra vetíti fel nekünk, halasiaknak, hiszen jó tudni nekünk, halasiaknak, ezekről az emberekről. Mindjárt folytatjuk Istvánnal a beszélgetést.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Végső István történész, és az apropó a beszélgetésnek az, hogy a közelmúltban látott napvilágot Garbai Sándorról szóló kötete. Nagyon megosztó volt nagyon sokáig az ő személyisége, sok tekintetben, annak ellenére, hogy utca volt róla elnevezve, az ipariskola róla volt elnevezve, emlékmű volt róla a főtéren, és a 2021-es kiadvány sok mindenre, majdnem mindenre fény derít, hogy ki is volt valójában, de nézzük, ott tartottunk, hogy első világháború környéke, nagyon magas pozícióba jut fővárosban, a Szociáldemokrata Párt elnökségében, És ugye első világháború, majd tanácsköztársaság.
Igen, tehát azt kell tudni, hogy hát elsősorban szociáldemokráciában gondolkozik, egy szociáldemokrata kormány az álma, mint sokaknak, másoknak is természetesen a szociáldemokrata párt. Az, hogyha hatalomba akar kerülni, akkor nyilván azt szeretné, hogy az ő programja valósuljon meg, ezt azt gondolom teljesen természetes. Ráadásul Garbairól azt is kell tudni, hogy nagyon sokáig a szociáldemokratáknak azt a szárnyát képviselte, aki nagyon-nagyon kommunista ellenes volt. Neki nem tetszett ez a progresszív munkásmozgalmi nyomulás, amit a kommunisták bemutattak, ráadásul ugye nagyon sokukat személyesen is ismerte, nagyon sokuk a szociáldemokrata pártból lépett át a kommunisták közé. Tehát megvolt egy ilyen személyes kapcsolat, sőt, hát valahol ugye például Kun Bélánál konfliktus is volt kettőjük között. Tehát ő neki nem tetszett ez a társaság, nem nagyon ismerte a mozgalomnak a valódi céljait, nem látta át, illetve nagyon sok ismeretlen arcot is felfedezett köztük, és nem értette, hogy ezek most hogy kerültek oda. És hát ezzel kapcsolatban is ugye már voltak, meg lettek később mindenféle elképzelései, véleményezte őket, jelzőkkel látta el őket. Tehát ő, amikor 1919 márciusra ráfordulunk, akkor őt még egyébként maguk a kommunisták meg akarják nyerni maguknak. Nagyon nehezen megy, mert a tagság se szereti Garbait pont azért, mert kommunista ellenes. Állítólag még ilyen fizikai konfliktusa is volt a kommunistákkal, szóval ő nem egy elfogadott figura a kommunisták részéről, de meg akarják nyerni, mert tudják azt, hogyha itt a Károlyi féle kormányzat elbukik, akkor nagy esély van arra, hogy a kommunisták mondjuk hatalomba kerüljenek, de ezt a másik munkásmozgalmi szervezettel, a szociáldemokratákkal lehet megvalósítani. És hát ezért van egyfajta közeledés a két párt között. Ennek szerintem még a története még mindig nagyon homályos. Megy az egymásra mutogatás, megy a hárítás még mindig, ha különböző visszaemlékezéseket, történelmi dokumentumokat ütköztetjük, akkor még mindig nagyon sok szerintem az ellentmondás. És Garbainál is sok. Tehát ő is arról ír, hogy hát ő nem akarta a kommunistákkal együttműködni, és akkor egyszer csak ott vagyunk 1919. március 21-én, és megszületik a megállapodás. Létrejön a kormányzótanács, a két párt egyesül, és ennek a legtetején pedig ott van Garbai Sándor, mint a kormányzótanács, a forradalmi kormányzótanácsnak az elnöke. Tehát nem igazán világos, hogy ő még mondjuk március 19-én kommunista ellenes, 21-én viszont már a kommunistákkal ül egy kormányzótanácsi ülésen, ugye akkor ott népbiztosok, ugye nem miniszter, nevezték magukat a népbiztosoknak, az ugye egyenlőségjelet kell tennünk a köztük, és hát ott ugye megvolt egy megosztás, hogy a népbiztosok általában a szociáldemokraták, az ő helyetteseik pedig kommunisták. Tehát együtt ül a kommunistákkal, akiket elvileg nem szeret. És hát ugye a kormányzótanácsi ülési jegyzőkönyvből az kitűnik, főleg a kezdet-kezdetén, tehát így ez a március, április, májusi időszakban, hogy hát ő nem is nagyon szólal meg. Vannak javaslatai, elképzelései, hozzászól. Érdekes módon azért tényleg elsősorban a szakpolitikához, de nem nagyon beszélő. Megnyitja és bezárja gyakorlatilag ezeket az üléseket. Amikor már Kun Béla nem nagyon jár ezekre az ülésekre, akkor kezd el sokkal többet beszélni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas időszak, sok mindennel nem ért egyet, és hát ezt most még egyszer hangsúlyoznám, tehát a visszaemlékezése, a levelezése az 1945 és 47 közötti, tehát hogy ezeket mind utólag állítja egyébként elsősorban, illetve hát később ugye az emigrációban is ezt azért felhánytorgatja, de hát miért nem akkor nem értette egyet, és miért nem akkor tette fel a kezét, és miért nem akkor mondott le? Ugye volt a lemondásával kapcsolatban is van ez a örökösen visszatérő narratívája, hogy ő azért nem mond le, mert hogy akkor a kommunisták kerülnek hatalomra, és akkor polgárháború, és ő azt meg akarta akadályozni. Tehát van egy olyan szerep, egy ilyen mártír szerep gyakorlatilag, amivel ő beleül, és hát ő megmentette gyakorlatilag ezzel Magyarországot. Tehát egy nagyon bonyolult időszak ez, én azt gondolom, az ő életében is. Nagyon érdekes, hogy egyébként nem csak vele van ez, hanem a többi szociáldemokratával is. Ugye vannak különböző szociáldemokrata politikusok, akik akkor a tanácsköztársaság ideje alatt lépnek át kvázi Kun Béla pártjára, hát nincs másik párt, ahol átlépne, de kvázi átlépnek abba a szegmensbe, amit Kun Béla képvisel, tehát eltávolodnak Garbaitól és a maradék SZOSZDEM-től. És hát a többi SZOSZDEM is gyakorlatilag lefagy. Tehát ez a lefagyás állapota, Garbai Sándor se tud mit tenni, a többi SZOSZDEM se tud mit tenni, nem igazán azok az elképzelések valósulnak meg, amiket a szociáldemokrata párt elgondolt még 19 előtt, hanem itt a kommunistáknak az elképzelései kerülnek elsősorban döntő módon napvilágra, illetve azokat próbálják megvalósítani. Itt azért gondolkozom egy kicsit, mert valójában azért nagyon sok mindent a kommunisták se hiába hozzák meg ezeket a határozatokat, rendeleteket, nem nagyon tudnak egyébként vidéken mit kezdeni ezekkel. Tehát ezek elsősorban ott a fővárosban meg környékén tudnak megvalósulni. Nagyon sok direktórium nem hajt végre nagyon sok minden rendeletet és határozatot. És hát sok minden meg igen, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon vegyes kép. Garbai, hát hogy is mondjam, tehát nehéz helyzetben van. Nem mond le, de le kellene mondania. Ő is panaszkodik egyébként nagyon komoly fáradtságra, meg betegségre. Ez sincsen szerintem teljesen megvizsgálva, hogy például akkoriban az akkori politikusok, meg az akkori vezetők között nem volt-e például valamiféle, tényleg valami konkrét betegség. Ugye spanyolnát, ha korát éljük. Böhm Vilmos például azért mond le állítólag a hadsereg főparancsnoki pozícióról, mert azt mondja, hogy hát egész nap fekszik és rosszul van. Nem tudjuk, Garba is sokszor panaszkodik arra, hogy fáradt, és nem tud mit kezdeni, és fásult. Még az is lehet, hogy valami betegség tört rájuk egyébként, és ezt nem tudták igazából hova tenni, és emiatt se tudnak mit kezdeni, de hát azt is tudni kell persze, hogy Kumbéláik meg nagyon erőszakosak. Tehát ők nagyon nyomulnak, ugye itt a Samueli Tibor, a Lenin fiúk pedig annyira a hatalomban jól érzik magukat, és vannak komoly problémák, és olyan szélsőséges kilengések, amiket mai napig hivatkozunk a vörös terrorra például. És ezzel se tud mit kezdeni igazából Garbai. Ugye van egy komoly külső támadás is, ugye mind a románok, mind a csehek, mind a szerbek részéről. Tehát, hogy nagy problémák voltak itt az országban, és hát nem tudnak megbirkózni, ahogy Károly nem tudott megbirkózni Magyarország akkori problémáival, kiderül, hogy a szozdemek és a kommunisták se tudnak megbirkózni ezzel.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Végső István történész és Garbai Sándorról beszélgetünk annak apropóján, hogy a közelmúltban látott napvilágot könyve Garbai Sándor életéről, munkásságáról, tevékenységéről. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Istvánnal.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Végső István történész, akivel Garbai Sándorról beszélgetünk, abbanak apropóján, hogy most jelent meg róla egy kötet, mégpedig István a szerzőjének a kötetnek, és ott tartottunk, hogy Tanácsköztársaság, bukás, személyes tragédia, és mi történik vele?
Igen, hát először még ott 1919. augusztusában bekerül ugye a úgynevezett szakszervezeti kormányba, de hát ez nagyon rövid életű, és hát utána következik egy letartóztatás, a megszálló román hadsereg ugye letartóztatja, el is viszik román területre, de onnan elengedik, és egy nagyon rövid ideig a későbbi csehszlovák területen élt, majd sokkal hosszabb ideig pedig átköltözik Ausztriába, Bécsbe, és ott megalakít egy emigrációs csoportot, a világosság csoportot, és ott ugye együtt van a szociáldemokratákkal. Ezek után igyekszik jó-rosszul pozícionálni magát, ugye azt kell tudni, hogy azért a 20-as években van a Horthy kormányzat meg a szociáldemokraták között egyfajta kiegyezés, ugye ez a Bethlen-Peyer paktum, és hát ez azért megcsillantja azt, hogy haza tudna térni, de ez nem jön össze. De ez nem szegi nagyon kedvét, de az egyébként érezhető és látható, hogy azért ő megkeseredett. Tehát egy nagyon magas pozícióból nagyot esett, és hát nem magát okolja, hanem nyilván azt a szervezetet, amelyikkel társultak a szociáldemokraták, azok pedig a kommunisták. És már akkor van egy nagyon komoly kommunista ellenesség a cikkeiben, illetve megjelenik egy könyv is, majd ugye a 30-as években a tollából. És hát már nem is csak arról van szó, hogy a magyarországi kommunista egyáltalán a lenini út az neki és számára nem járható út. Tehát ő egy ilyen nagyon éles gondolatot vett föl ezzel kapcsolatban. És hát ugye mondjuk nem jós, nem tudhatja, hogy ez majd 45 után nagyon-nagyon nem lesz jó ajánló levél az ő számára. És hát a későbbiek folyamán átkerül Csehszlovákiába, majd pedig Párizsba. Van a 30-as évek második felében egy nagyon hosszú amerikai körútja, az is nagyon izgalmas. Azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államokba eljutni, és ott elmondani a gondolatait. 1938-tól pedig Párizsban él. És hát ez is egy kérdőjeles dolog, hogy ugye 1940-től ez német megszállás alatt van ez a terület, és ő ezt hogy tudja megúszni azt, hogy például más szozdem barátai, elvtársai internálásra kerülnek, ő pedig nem. Ő együtt működik a gestapóval, Tehát ezt le is írja, hogy ő neki járnak kell kihallgatásokra, megfigyelés alatt van, le kell jelentkeznie, ugye nem hagyhatja el Párizs sem, de ő együttműködik velük. Olyannyira, hogy amikor a Gestapo megkéri, hogy írjon Magyarországra egy cikket, hogy ő jól van 1944 elején, akkor ezt zokszó nélkül megírja. Hát ez azért elég komolyan eltávolítja ekkor már a szociáldemokratáktól. Addig se teljesen felhőtlen az emigráns szozdemekkel a kapcsolata, de hát onnantól kezdve azért az, hogy Magyarországra a Tanácsköztársaság egykori elnöke egy ilyen levelet ír, hogy ő teljesen rendben van, és a Gestapóval együttműködve a német megszállás alatt lévő Párizsban ő jól érzi magát, és jól van, és hogy egyébként soha nem volt kommunista. Hát ez azért a munkásmozgalom és a későbbi ellenállási mozgalom számára hát nem volt túl jó ajánlólevél tényleg így Garbai Sándor személye irányába. Tehát, hogy ez azért komoly kérdőjeleket tett az ő neve mögé. Amúgy se volt egy kedvelt figura, még egyszer mondanám. Tehát nagyon sok szociáldemokratával, például Szakasics Ápráddal is összerúgta a port már az emigráció idején is, hogy Szakasics Magyarországon van, de levelezésben vannak, és juttat el hozzá cikkeket, és valami miatt összevesznek. Tehát, hogy itt azért nagyon magas pozíciókban lévő szociáldemokratákkal sincs jó viszony, és ráadásul még a közvélemény, még a nyilvánosság előtt is megnyilatkozik, és kommunista ellenes, miközben hát Magyarországon egy kommunista berendezkedés készülődik, hát nem sok reménye volt arra, hogy hazatérjen.
Milyen volt az élete alkonya?
Ő viszonylag keveset nyilatkozik, arra vannak megnyilatkozások, hogy azért már ő az élete vége felé azért beteges. Ezt megmondom őszintén, én nem érzékeltem az ő írásán, tehát hogy egészen világosan és pontosan vissza tudott emlékezni nagyon sok mindenre. Helyenként azért nyilván csapongó volt, a visszaemlékezések kapcsán azért el kell mondani, hogy valószínűleg használ olyan, lehetett egy naplója neki, vagy valamiféle feljegyzés anyaga, mert nagyon sok minden nagyon pontosan tud, tehát órapontosságra vissza tud emlékezni 19-es eseményekre, ez szerintem csak úgy lehetett, hogy voltak valami feljegyzései. Valószínűleg használta azoknak a visszaemlékezőknek az írásait, akiknek már megjelenhetett könyve, vagy írása, már akár a két világháború között. Tehát nagyon keveset tudunk arról, hogy ő beteg, vagy milyen betegség van. Ő 1947 első felébe készülődik arra, hogy visszatér Magyarországra. Ő megkapja azokat a leveleket, hogy nem térhet vissza. Először azt kapja, ugye Böhm Vilmostól azt a választ kapja, hogy visszatérhet, de aztán később közlik fel, hogy nem térhet vissza. Ő ennek ellenére azt mondja, nem baj, őt nem érdekel, nem hívják meg. Hivatalosan ő akkor is vissza fog térni, és Isten veled, Párizs, jövök vissza Magyarország, és akkor pár hónap múlva viszont 1947-ben elhunyt, és ott is van mai napig eltemetve, tehát még az se történik meg, mint másokkal esetleg, hogy hazahozzák, újra temetik, hanem ő ott maradt Párizsba, annak ellenére, hogy 47-ben egyértelmű jelét adta a visszaemlékezés, levelezés kapcsán, hogy ő vissza akar térni, és ő el akarja hagyni Párizst, ott halt meg.
István, egy csomó dokumentumot átvizsgáltál, mondtál, hogy 1000+ oldalt átlapoztál, áttanulmányoztál, és úgy fogtál neki Garbai Sándor életútjának a megírásához. Milyen benyomásod lett erről az emberről? Személyes benyomásodra vagyok kíváncsi. Hogyan ment keresztül ilyen rettentő nagy váltásokon, akár lélekben, akár fizikailag gondolom, ezekkel a konfliktusokkal, egyszer ezt mondja, egyszer azt mondja, ahogy te fogalmaztál, csapongó tulajdonképpen a visszaemlékezéseiben is, természetesen mindig magát mentegeti. Tehát összegészében milyen ember volt Garbai Sándor a te szubjektív véleményed szerint?
Hát kizárólag a szubjektív véleményem szerint, hát ő egy nagyon megkeseredett ember volt, amit ha jó végig gondolunk, ahogy ő marginalizálódik, részben a saját hibájából, ez azért érthető. Azt gondolom, hogy akármennyire volt jó szónok, ő tényleg szakpolitikusnak volt való. Őt meg kellett volna hagyni szakpolitikusnak. Ő túlságosan őszinte. Ő nyilván, mint aki hisz ezekben a politikai ideológiákban, egy kicsit naív is. Tehát ő szerintem vakon hitt ezekbe. Ő vakon hitt abba, hogy ez megvalósítható. Tehát ő egy naív ember, sértett ember, nyilván ő egy szociálisan nagyon érzékeny személyről beszélünk, és emiatt, amikor őt meghurcolják, és ő vele kapcsolatban tényleg bizonyos nagyon-nagyon rossz indulatú dolgokat terjesztenek, ő ezt nagyon a lelkére veszi. És hát emiatt azért szerintem nagyon komoly szélsőséges megnyilvánulásokba csapált az ő írása, tehát a zsidósággal, a kommunistákkal kapcsolatban ő nagyon-nagyon szélsőséges. és én nem merném még mindig kijelenteni azt, hogy ő antiszemita. Bizonyos életszakaszában biztos, hogy nem az volt, hanem ő egy nagyon nyitott ember volt. Nem érti meg azt, hogy nem lehet kollektivizálni nyilván, tehát ezt nem fogja föl, hogy nincs kollektivizálás. Pláne nem érti meg 45 után, hogy a holokauszt árnyékában nem lehet így beszélni a zsidóságról, mert ahogy ő beszél, úgy beszéltek mondjuk a nácik is, meg úgy beszélt mondjuk a magyarországi szélső jobb oldal is, ezt nem érti meg, hogy nem lehet kollektivizálni se a zsidóságot, de talán még a kommunistákat se feltétlenül, hogy ott mindenki rossz ember, ott mindenki rossz indulatú, ők csak a pénzt hajhászák, ezt nem lehet megcsinálni. Ő ezt nem értette meg, annak ellenére, hogy persze ő is jön azzal, hogy vannak zsidó barátai, és ő is nagyon sok zsidó embert kedvel, nem értette meg, ő sokkal inkább egy szakpolitikusnak való személy volt, akit inkább tényleg a pártnak a másod-harmad vonalába kellett volna alkalmazni, mint ennyire előre tolni. Lehetett ő volna szónok, meg írjon, de nem lett volna szabad odaengedni, ahova végül engedték. Én azt gondolom, hogy egy nagy komoly maszatolása történt, 1970-es évektől ismerjük, hogy van ez a kézirat, ezt azért mégiscsak nyilvánosságra kellett volna hozni. Nagyon komolyan meglábjegyzetelni, de nyilvánosságra kellett volna hozni, hogy szembe tudjunk ezzel nézni, hogy ki is volt ez a Garbai Sándor.
István, annyit beszéltünk már el a kötetről, rengeteget dolgoztál vele. Hol lehet elérni, akit mélyebben érdekel, és kinek ajánlod ezt a kötetet?
A kiskunvalásáknak mindenféleképpen, hiszen akár most itt fölmerültek ezek az utcanevek is, de hát mégiscsak a városunknak a szülötte, tehát minden kiskunvalásnak ajánlom. Egyébként nagy az érdeklődés, tehát nagyon sokan kerestek meg akár telefonon, hogy nem értették ezt az elkötetet, hol lehet ezt megvásárolni, ezt az elkötetet. Mondom, az interneten van, onnan lehet letölteni, de hát ők nem szeretnek az interneten olvasni, hát akkor majd kinyomtatják. Tehát ez a Clio intézetnek a honlapján található meg, ugye a Clio kötetek menüpont alatt lehet letölteni, ingyenesen természetesen, tehát egy ingyenesen hozzáférhető könyvről van szó, és mindenkinek ajánlom, akit érdekel a korszak, érdekel egy emberi sors, érdekel a tanácsköztársaság, érdekel a dualizmus, érdekel a munkásmozgalmi emigráció történet, és érdekel egy olyan személy, aki tényleg nagyon-nagyon mélyről nagyon magasra jutott, aztán pedig nagyon nagyot bukott, és valószínűleg nem túl jól nézett szembe ezzel a bukással.
István, köszönöm szépen a beszélgetést. Én a kedves hallgatóknak azt ajánlom, hogy olvassák el, töltsék le. Én elolvastam, nagyon tartalmas, és hozzá kell, hogy tegyem annélkül, hogy nagyon-nagyon dicsérne, nagyon olvasmányos, és egy csomó dologgal alátámasztott, tényekre alapozott történetiség ez, amit István írt, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Én mára megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.